Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Örülök, hogy elfogadta meg kívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Öt tudós egy kisméretű radioaktív hasadóanyagokat használó energiaforrás tesztelésekor halt meg, vagy két ember vesztette életet, amikor baleset történt egy folyékony üzemanyagú hajtómű szerkezet tesztelésekor. Mindkét híradás orosz forrásból származik, teljesen ellent mondanak egymásnak. Mikor tudhatjuk meg, és miből, hogy mi történt augusztus 8-án?
Hát nagyon nehéz a kérdés, mert nem tudjuk, hogy mit teszteltek leginkább. Azt tudjuk, hogy mi történt. Ugye Arhangelszk körülbelül 100 kilométerre lévő ilyen katonai kísérleti létesítményben történt egy robbanás, ami hagyományos robbanás volt, de valóban kis mennyiségű hasadóanyag is kikerült a levegőbe. Tehát nincs tehát akut veszély, és ez nem egy második Csernobil volt, ezt biztosan tudjuk. Különböző elméletek vannak arra vonatkozóan, hogy mit teszteltek. Ugye a nyugati narratíva az nagyjából az, hogy az úgynevezett csodafegyver, tehát ezt a Burevestnik nevezetű, hát mondjuk azt, hogy drónt vagy repülőgépet, ami állítólag ugye hát nukleáris hajtóművel van felszerelve.
Vagyis addig marad fönn, ameddig csak akar.
Így van, ez egy stratégiailag fantasztikus előny lenne, de a legtöbb szakértő azért azt mondja, hogy valószínűleg nem ezt tesztelték. Inkább arról van szó, hogy valamilyen hajtóművet teszteltek, aminek a tesztelése nem sikerült, viszont fontos az is, hogy valóban hát a kiemelten fontos kísérlet lehetett, hiszen a Rosszatom számos vezetője ott volt, és valóban úgy tudjuk, hogy többen meghaltak, tehát nem csak két ember halt meg. Emellett ugye tudjuk azt is, hogy legalábbis a helyi információs forrásokból, hogy nagyon sokan vettek jódot, jódtablettát, ami azt jelenti, hogy hát valóban hasadó anyag is kikerült, vagy szétszóródott, de őszintén szóval nem tudjuk azt, hogy mit teszteltek, és én azt gondolom, hogy egy ideig nem is fogjuk tudni. Ez mindig az orosz kommunikációtól függ, és úgy tűnik, hogy az orosz kommunikáció minden egyes ilyen balesetet, tehát nem csak ezt az Arhangelszkit, hanem a korábbi a Losarik tenger alatt járó hát balesetét is, arra akarja felhasználni, hogy üzenjen a nyugatnak, hogy Oroszország folyamatosan fejleszti a nukleáris meghajtású fegyverzetét, általában a fegyverzeti technológiáját. Én azt gondolom, hogy nem is ez az igazán fontos, hanem azt vonnám le nagyon sok különböző eseményből, hogy valami probléma van az orosz a katonai kísérletekkel, túl sok a baleset, és ez előbb-utóbb azt gondolom, hogy fejekbe fog kerülni, tehát nagy kérdés például, hogy Sojgu, ugye a honvédelmi miniszter marad, vagy nem marad, egyelőre úgy tűnik, hogy marad.
30 éve vezető pozícióban, a rendkívüli helyzetek miniszterétől kezdve minden volt már.
Így van, de azért ez nagyon fontos, hogy túl sok ma a baleset, ami nagyon sok mindenre visszavezethető, lehet, hogy feszített tempó, lehet, hogy kevés pénz, lehet, hogy kevesebb odafigyelés, és ráadásul az áldozatok között mondjuk úgy, hogy olykor nagyon fajsúlyos emberek vannak, tehát olyan kutatók, vagy vezető kutatók, vagy kutatóintézet vezető helyettesek, akiknek a halála akár tetszik ne az orosz vezetésnek, akár nem, valószínűleg egy picit vissza fogja fogni azt a lendületet, amit eddig tapasztaltuk.
Azt lehet-e tudni, hogy valójában az orosz haditechnikai fejlesztés éppen most mind dolgozik, mert ezt már évekkel ezelőtt bejelentették, hogy az egész világot elérni képes rendszereket akarnak kifejleszteni.
Gyakorlatilag ezen is múlik, tehát ezen is dolgoznak, de azért nagyon fontos látni azt, hogy van az orosz haderőreformnak egyfajta, hát mondjuk azt, hogy üteme. Itt nagyon sokan ugye azt szokták említeni, hogy a korábbi haderőreform az döntően a tengeri képességekre vonatkozott, illetve hát a repülőgépekre, ez utóbbi még folytatódni fog, és ezt követően majd a szárazföldi haderők is. Tulajdonképpen én úgy látom, hogy az orosz katonai fejlesztések annak ellenére, amit Oroszország állít, hogy mindenütt akarnak, jelen akarnak lenni, és mindenütt, hogy mondjam, fenyegetéssel felbíró, vagy fenyegetéssel bíró eszközöket akarnak bevetni, továbbra is defenzív. Tehát azt látom, hogy Oroszország továbbra is defenzív, és ez döntően azért van, mert az orosz gazdaság szerintem nem fogja bírni azt a tempót, amit Putyin elnök, illetve az orosz honvédelmi vezetés szeretett volna, vagy kitűzött. Tehát egész egyszerűen egy olyan defenzív, de a nyugati, hát hogy mondjam, a nyugati fejlesztésekre, és különösen a nyugati hát stratégiákra válaszoló fejlesztést próbálnak kialakítani, amivel úgy érzik, hogy biztosítják Oroszországnak a védelmét.
Stabilabbá teszi a földet, ha az oroszok nem bírják a fegyverkezési versenyt, vagy instabilabbá, mert egyszer már vesztettek a fegyverkezési versenyben.
Én azt gondolom, hogy döntően önmagában a fegyverkezés és a leszerelés ma már nem dönt arról, hogy stabilabb vagy nem stabilabb. A haditechnikai fejlődés az olyan, hogy a nagyhatalmaknak közel azonos képességű haditechnikai eszközeik vannak. Én azt gondolom, hogy sokkal erősebben befolyásolja a politika és a diplomácia azt, hogy stabilabb vagy nem stabilabb. Ilyen értelemben én nem örülök annak, hogy Oroszország ennyire elszigetelt, mint amennyire elszigetelt. Nem örülök annak, hogy Oroszország modernizációja, gazdasági modernizációja, társadalmi modernizációja, mondjuk demográfiai folyamatai kedvezőtlenek, mert ez gyakorlatilag, hát mondjuk azt, hogy az orosz vezetésben egy olyan tudatot épít ki, ami azt mutatja, hogy gyengülünk, és az orosz vezetés nem szeret gyengülni. És különösen akkor nem szeret, amikor alapvetően szeretné elfogadtatni önmagát egy korábbi státuszú országként, hát olyan világhatalomként, ami meghatározó mondjuk a nemzetközi politika szinte minden területén. Ezt én jelenleg nem látom Oroszországban. Azt látom, hogy a posztszovjet térséget azt tudja uralni, nem kérdés. A posztszovjet térségben az egyetlen komoly integratív erő, de az összes többi területen mondjuk azt, hogy nincsenek meg azok a képességei, amelyekkel ma szerintem nagyon jól lehet érdeket érvényesíteni.
Hogy reagálhat Oroszország, ha úgy érzi, hogy gyengül? A Krím elfoglalásakor az egy erősítő tényezőnek látszott Vlagyimir Putyin belpolitikájában. Akkor újra mennie kell valami közeli területre?
Én azt gondolom, hogy külön kéne választani azt, hogy mit csinál az orosz politika belpolitikai szempontból, mert ez kétségtelen tény, hogy mondjuk az ukrajnai események, a Krím elvitele, vagy annexiója, vagy akár a szíriai események egy ideig erősítették Putyint, de ma már vannak olyan felmérések Oroszországban, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen az orosz külpolitikával, biztonságpolitikával is elégedetlenek az oroszok, vagy az oroszok egy része elégedetlen. Elsősorban azért, mert Oroszország sem szeret elszigetelt lenni. Ugye egy elszigetelt nagyhatalomról nehezen tudják elhinni, ugye egy világpolitikai tényező. Én azt látom, hogy ezt kompenzálandó Oroszország nagyon erőteljesen kommunikálja a saját fegyveres képességeit. Részben hagyományos kommunikációs eszközökkel, tehát beszél róla, részben pedig úgy, ahogy szokta, tehát tenger alatt járókat küld különböző helyekre, bombázókat repült különböző helyeken, lehetőleg olyan helyeken, ahol olyan események történnek, vagy inkább úgy repteti ezeket, hogy bekerüljenek a nyugat-európai hírekbe.
Találkozásokat provokál.
Pontosan így van, és ezzel is gyakorlatilag mondjuk uralja azt a képet, hogy Oroszország bizony egy katonai nagyhatalom, amely hát paritásban van a NATO-val. Magam nem gondolom egyébként ezt, hogyha a NATO katonai képességeit nézik, és Oroszország katonai képességeit, nem kérdés az, hogy a NATO-nak a katonai képességei jobbak. A kérdés sokkal inkább az, hogy a NATO katonai képességei mögött megvan-e az egységes politikai akarat, ami ha adott esetben ennek az alkalmazására sor kellene, hogy kerüljön, ez beindítja az alkalmazást.
A NATO éppen Grúziában tartott nem olyan nagyon rég egy hadgyakorlatot. 13 ország volt ott, a törökökről kezdve a grúzokon keresztül mindenki. A grúzok integrálódnának, közben két tartományuk még mindig orosz megszállás alatt van. Mire való egy ilyen hadgyakorlat?
Gyakorlatilag ugye azt kell látni, hogy 2008-ban a NATO szerintem hozott egy nagyon rossz döntést. Nevezetesen az, hogy megígérte Ukrajnának és Grúziának azt, hogy hát teljes jogú NATO tag lesz. Ezt követően ugye az augusztusi háború, vagy augusztus elejei háború 2008-ban bebizonyította azt, hogy Oroszországnak sokkal több mondani valója van a posztszovjet térségben, esetenként Grúziában, Ukrajnában, mint a nagyhatalom, mint a szuperhatalomnak, az Egyesült Államoknak, vagy akár a NATO-nak. És onnantól kezdve egy állandó problémával áll szembe a szövetség, hogy hogyan hitesse el a grúzokkal azt, hogy mindig közelebb és közelebb és közelebb van a szövetséghez. Ez hosszú távon nagyon nehéz, miután nem akarja visszavonni, ugye. Azt most úgy tűnik, mintha Grúzia állandóan hát menne a NATO felé, egyre szorosabb lenne az együttműködés, ami szerintem inkább egy helyben járás. De szükség van diplomáciai szempontból arra, hogy a grúzok, hát fogalmazzunk úgy, hogy együttműködjenek a NATO-val. Egyébként minden partnerországnak, így Grúziának és Ukrajnának is gyakorlatilag lehetősége van a közös hadgyakorlatokra, ezt ki is használják. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez nem... Ennek nem szabad túlzott jelentőséget tulajdonítani, mint ahogy szerintem az oroszok sem gondolták, vagy tekintik ezt rendkívüli eseménynek. És hát van egy olyan amerikai vezetés, természetesen azt látni kell, amely Oroszország kapcsán is paradox módon egy sokkal keményebb politikát folytat, mint amit kommunikál. Donald Trump, most ne Grúziát nézzük, hanem Donald Trump Ukrajna kapcsán olyan fegyverekkel is felszerelte az ukrán hadsereget, amit az Obama kormány nem volt hajlandó megtenni. Miközben egyébként Oroszország és tulajdonképpen a félvilág úgy tekint az amerikai elnökre, mint ami Oroszország a jóba akarna lenni, vagy Oroszországhoz elkötelezett, nem tudom, hogy fogalmazzam szépen ezt a dolgot. Tehát nagyon ellentmondásos az amerikai politika e tekintetben is. De rögtön hadd tegyem hozzá, hogy szerintem az amerikai politikának van nem Oroszország a fő stratégiai kérdése, hanem sokkal inkább Kína.
Miért pont Kína? Nem határosak egymással.
Nem határosak, de Kína az a potenciális felemelkedő hatalom, amely gyakorlatilag nagyon sok területen kihívást intézhet az Amerikai Egyesült Államok szuperhatalmi helyzetéhez, vagy inkább mondjuk azt, hogy világhatalmi helyzetéhez. Ez már régóta ismert, a kutatók gyakorlatilag a 90-es évektől ezt mondják. Ugye Obama elnök megtette azt a fordulatot Ázsia felé, ami szintén ezt jelezte, és ebben a tekintetben szerintem a Trump politika az folytatása az Obama politikának. Természetesen Trump elnök hát módszereivel, ha tetszik. És én azt gondolom, hogy jogos az a az amerikai aggodalom, hogy bizony az Egyesült Államokat, ha nem is holnap és nem holnap után, de középtávon azért leginkább Kína tudja megszorítani. De
mivel tudja megszorítani? Napvilágot láttak ilyen összehasonlítások, hogy mekkora a gazdasági teljesítménye a két országnak, hány repülőgépe, hány hadihajója, hány anyahajója van. És hát ezekben nem látszik, hogy versenyben lennének még mindig.
Nem, valóban, de az Egyesült Államok még Trump elnök alatt sem kizárólag a holnapra gondolkodik. Az Egyesült Államok, mint minden egyes nagyhatalom egyébként, mint Kína, sőt Kína még inkább, gyakorlatilag évtizedekben gondolkodik előre. Tehát, hogy mondjam, olyan folyamatokat próbál befolyásolni, és olyan folyamatokat próbál feltérképezni, amelyek nem... Hát nem ilyen 4 éves ciklusok, hanem hosszabb, 30-35 év, van amikor 50 év. Nincs ez másképp egyébként a kis hatalmaknál sem, hogy egy magyar példát említsek, akkor, amikor mi mondjuk német és francia fegyvereket vásárolunk a magyar honvédség számára, az azt jelenti, hogy 25 éven keresztül ezekkel az országokkal leszünk a legkompatibilisebbek. Nem azt jelenti, tehát hogy mondjam, ez meghatározza bizonyos értelemben magyar honvédségnek a partner kapcsolatát, az irányultságát. És tulajdonképpen ez az amerikaiaknál is így van, hosszabb távra gondolkodnak, és azt látják, hogy gazdasági és technológiai tekintetben hát Kína egyre inkább nagyobb befolyásra tesz szert, ezt mutatják egyébként az adatok is, még akkor is, ha a gazdaság hatékonysága természetesen az Egyesült Államoknál van jóval nagyobb, hiszen a kínai GDP-t döntően, hát inkább azt mondanám, 1,4 milliárd ember állítja elő, míg az amerikait mondjuk 290, mondjuk 300 millió, ez nyilvánvaló az, hogy a két gazdaság közötti hatékonyság az óriási különbségeket mutat. Másrésztről viszont azt is látni kell, hogy az Egyesült Államok hatalmát döntően nem csak a saját teljesítménye, hanem sokkal inkább azok a szövetségi rendszerek és szövetségi kapcsolatok is alakítják, amelyekre oda kell figyelnie. És ilyen értelemben Ázsiában gyakorlatilag ugye két kulcsfontosságú szövetségese van, Japán és Dél-Korea, és bizony ezeknek az igényeit is figyelembe kell venni, különösen akkor, amikor hát azt látja az Egyesült Államok, hogy Kína, ha lassan is, tehát nem mondanám ezt hatalmas nagy előretörésnek, de a saját közvetlen környezetét katonailag is uralni akarja, vagyis olyan fejlesztéseket végez, ami azt biztosítja, hogy azt a stratégiai környezetet, ami Kína számára kulcsfontosság lesz, elsősorban a dél-kínai tenger, a koreai félsziget, ha tetszik, akkor mondjuk Japán, ezeket kezelni tudja, és ebbe beletartozik egy Hongkong, beletartozik egy Taiwan, beletartozik egy Makó is.
Annak, hogy az amerikai elnök újra hajlandó tárgyalni Észak-Koreával az atomprogramról, van-e valami jelentősége? Egyszer már tárgyaltak Vietnámban, de fölálltak az asztaltól.
Így van, azt gondolom, hogy az amerikai elnök úgy érzi, hogy Észak-Korea az a terület, ahol ő igazán sikeres lehet. Különösen, ha azt veszük figyelembe, hogy lényegében azért a találkozók egy dolgot elértek, Észak-Korea nem hajtott végre kísérleti atomrobbantást, ez egy nagyon fontos dolog.
Csak rakétateszteket?
Aztán rakétateszteket, de ezek a rakétatesztek sem olyan jellegű rakétatesztek voltak, amelyek az Egyesült Államokat érintették volna, vagy azért fenyegették volna, ezek ugye hatótávolságokban jóval kisebbek. Tehát én azt gondolom, hogy mindkét elnök számára, vagy mindkét vezető számára jól jön egy ilyen találkozó. Nagyon sokan ugye bírálták Donald Trumpot azért, hogy legitimálja Kim Jong-unt, de én azt látom, hogy az észak-koreai vezető helyzete nem lett sokkal jobb, mint korábban volt. Az, hogy találkozott vele, aznak mondjuk olyan típusú következményei, amivel szerintem Észak-Korea számolt, tehát hogy itt akkor majd el fogja érni azt, hogy a szankciók vele szembe megszűnjenek, ezt nem sikerült elérni. Ebben nagyon következetes Trump, és nagyon következetes abban is, hogy addig, amíg nem látja azt, hogy itt komoly lépések történnek a leszerelésre, tehát a denuklearizálására, addig nem ígér, vagy pontosabban nem... Lehet, hogy ígér, de nem teljesít olyan ígéreteket, amelyről úgy gondolja, hogy Észak-Koreát jobb helyzetbe kerül hozza. Tehát nem látom azt, hogy legitimebb vezető lenne Kim Jong-un a világ szemében, mint volt mondjuk akkor, amikor még nem találkozott Donald Trump-a.
De hogy lehet feloldani elméletileg azt a dilemmát, hogy az észak-koreai vezető csak azt a követelést nem teljesítheti, amit tőle követelnek, magyarán, hogy szerelje le az atom fegyvereit, hiszen akkor nem marad semmije.
Így van. Szerintem ez az egyik legnagyobb dilemma, amit maguk az amerikaiak sem tudnak egyelőre még megoldani. Tehát nem gondolom, hogy Észak-Korea kapcsán az Egyesült Államok komoly stratégiával rendelkezik. Az Egyesült Államok is pontosan tisztában van azzal, hogy Észak-Korea számára a rendszerbiztonság szempontjából van szükség az atomfegyverre, nem azért, hogy dobálja vagy bevesse, hanem egész egyszerűen azért, mert úgy gondolja, hogy amennyiben ő atomhatalom, akkor a rendszert megbuktatni is kívülről sokkal nehezebb lesz.
De nincs más kártyája, csak ez az egy.
De ez egy nagyon erős kártya. Ez egy borzasztó erős kártya, különösen azért, mert hát fogalmazunk úgy, hogy időközben meg a rakéta programjával ugye úgy hát sáfárkodott, vagy úgy fejlesztette, amivel az Egyesült Államokat is tudja már fenyegetni. Tehát én azt gondolom, hogy ez összességében fogalmazunk úgy, hogy az Egyesült Államok számára is egy olyan dilemmát vet föl, hogy nem nagyon látja szerintem Amerika, hogy hogyan lehetne legitimé tenni a Kim Jong-uni rendszert. Bizonyos értelemben ezek a találkozók ugye látszólag, vagy legalábbis nagyon sokak számára azt mondják, hogy akkor már szóba állunk mindenkivel.
Partiban vagyunk. Komoly vezető.
A komoly vezetővel, de azért nagyon fontos, hogy ezeknek a találkozóknak és általában a modern diplomáciának nagyon sokszor inkább ilyen média vagy kommunikációs hát jellege van, és korán sem biztos, hogy egy-egy találkozónak az eredményessége az a gyakorlatban is azt hozza, amit a vezetők, amire a vezetők számítanak. Tehát én azt gondolom, hogy Donald Trumpnak azt mondták, hogy érdemes az észak-koreai vezetővel hát találkozni, mert egyébként ugye egy időre ez megint azt az illúziót kelti, hogy akkor most sikerült pacifikálni Észak-Koreát, és abban az értelemben feltétlenül sikerült pacifikálni, hogy ugye nagy hatótávolságú rakétakísérletek nincsenek, atomkísérletek nincsenek, tehát gyakorlatilag kisebb az észak-koreai fenyegetés, mint volt mondjuk a találkozók előtt.
Hírek következnek, utána folytatjuk. Tános Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik majd.